Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumában, a 10. fejezet 23. versétől a következőképpen. Tanítványaihoz fordult, és neki külön ezt mondta: boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni azt, amit ti láttok, de nem látták. És hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt: szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből, és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki: helyesen feleltél, tedd ezt és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: de ki a fele barátom? Válaszol Jézus ezt mondta neki: egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment arra, azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért, látta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz-e, 3 közül ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt: az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Ámen. Foglaljon helyet. Kedves testvérem, az Úr Jézus Krisztusban elég sok előadást hallottam már, néhányat tartottam is, volt nagyon kevés embernek, volt nagyon sok embernek, mindent. Úgy érzem, hogy azért sok mindent megtapasztaltam már az előadástartás műfaját tekintve. Azt tapasztaltam meg, hogy előadóként addig érzi jól magát az ember, amíg úgy érzi, hogy a kezében van a gyeplő. Tehát, hogy ura az eseményeknek, ura a gondolatoknak, ura a szavaknak, ura annak, hogy merre megy egy előadás, merre megy egy beszélgetés. És hát ez az élet meg annyi területén van velünk így, hogy azért addig biztonságban érezzük magunkat, amíg érezzük, hogy a mi kezünkben van az irányítás. Hát az már a következő dolog, hogy számtalan alkalommal ez kicsúszik a kezünkből, sőt nem csak, hogy kicsúszik, hanem ki kell engednünk a kezünkből, nem tudunk mindent így fogni. Akár most gondolok olyan dolgokra, ami fölött nincsen hatalmunk, mint az időjárás, akár olyan dolgok fölött is, amin a nagyobb események a világon, ami fölött nincsen hatalmunk, hát ezeket valahogy úgy el kell engedni, hogy ki kell adni a kezünkből, mert hiába idegeskedünk rajta, azzal nem leszünk előrébb, de mi viszont hátrébb leszünk. És hát egy előadásban mindig akkor érkezik el a legizgalmasabb pontja egy előadó számára, de szerintem a hallgatók számára is, amikor azt mondja, hogy előadó, és a tanárok is meg tudnak engem erősíteni, meg bárki, aki tartott már előadást, akkor elérkezik az a pont, amikor azt mondja az előadó, hogy hát akkor most kinyitom a kört, lehet hozzászólni, kérdezni, van-e valamilyen kérdés. És hát én az esetek 80%-ában azt tapasztaltam, hogy ilyenkor olyan, mint amikor SMK édesanyját, édesapát választanak, hogy hirtelen mindenki lesüti a tekintetét, mert annyira fél attól, hogy a előadó ránézés, neki kell hirtelen valami kérdést megfogalmazni, és hiába vagyunk ott 20, 25-en, 70-en, mégis minden ember azt érzi, hogy hát nekem kellene valamit kérdezni. Most biztos arra gondol, hogy én miért nem kérdezek, hogy nincsen ki, ennyire nem érdekelt az előadás? Nagyon kínos tud lenni persze ez a csend. Engem előadóként, persze én nagyon szeretem a csendet lelkészként is, engem nem zavar a csend, inkább az szokott zavarni, amikor azt látom, hogy az mindenki más zavar rajtam kívül. Látom, hogy mindenki feszeng, pedig a csend az a barátunk. A csend az az a hely, mint az üres kéz, amivel meg lehet bármit fogni. A csend az az a hely, ahol megszületnek a gondolatok, ahol megszületnek a kérdések. Itt szeretném mondani, hogy ha egyszer következő alkalommal valahogy a gyülekezetben előadást fogok tartani, nem várom, hogy az első fél percben legyen hozzászólás. Nyugodtan érleljük magunkban a gondolatokat. Persze van olyan előadó, aki ilyenkor nem bírja ki, és akkor ugye rögtön lehet nyugodtan ellent mondani is, meg véleményt, meg hát úgy, és akkor elkezdi mondani, hogy ő mit gondol, de hát ő beszélt már fél óráig, tehát armát. Szóval ő is zavarban van. Nagyon nagy küzdelmek vannak ilyenkor a hallgatókban. Ebben egészen biztos vagyok, hogy nem azért vagyunk sokszor csendben, és én magam is nem azért vagyok csendben egy előadás után, mert nincsenek kérdéseim, hanem azért vagyok csendben, mert nagyon is komoly kérdéseim vannak. Túl azon, ami az előadással kapcsolatos, ott vannak még azok a kérdések is, hogy most ezt fölmerjem tenni, nem merjem föltenni. Ez lehet, hogy túl idétlen, túl egyszerű kérdés. Lehet, hogy arra fognak gondolni, hogy hát hogy nem figyelt ott, hát volt erről szó az előadásban. Ne beszéljek túl hosszan, mert az nagyon rossz szokott lenni, amikor valaki 10 percig elviszi a beszélgetést, túl röviden se. Szóval ilyen kérdések kínozzák ilyenkor az embereket, és akkor persze föllélegzik a társaság, amikor van egy kérdés, amikor valaki végre megfogalmaz egy kérdést, és mindig úgy elindul egy hosszú beszélgetés ilyenkor. Szeretném felidézni, emlékeznek, akik ott voltak tavaly a szárszói hétvégén, amikor volt valami előadás, és a végén volt egy gyülekezeti hétvégénken Balatonszárszón, és akkor jöttek a kérdések, hogy nehezen indult be, és aztán meg abba hagyni nem tudtuk, mert kérdés szül, és megyünk tovább, és közösen gondolkodunk, és ezennek a lényege. Ugyanis a kérdéssel kezdődik minden, egy jó kérdéssel kezdődik minden. Persze nyilván olyan is lehet, hogy nincsen kérdésem. Csöppet sem érintett meg a dolog, de akkor inkább az lehet a kérdésem, hogy miért nem érintett meg ez engem? Hogy olyan rossz volt az előadás. Volt alkalmam olyan előadásokon is részt venni, amik gyalázatosak voltak. Olyankor én mindig azt tűztem ki célul, hogy hát Úristen, hát engem valamiért most idehoztál. Nekem ezt az előadást valamiért hallanom kellett. Mit akartál ebben nekem mondani? Lehet, hogy azt, hogy így ne adjál elő. De ennél talán sokkal többet szerettél volna mondani. És a törvénytudó is így áll Jézushoz. Oda megy hozzá kérdezni. A törvénytudónak van egy kérdése, amit Jézus számára fel szeretne tenni. Nem tudjuk, hogy ott előtte mi történik. Jézus beszélget a tanítványaival. Nem tudjuk, hogy vajon van-e valami csönd, amit a törvénytudó meg akar törni. Nem tudjuk, hogy egyébként ott valami nagy hangzavar van, és a törvénytudó mindenképpen oda akar menni, és kérdezni akar Jézustól. De egy dolgot tudunk, hogy ahogy Jézus ott van a tanítványaival, ez a törvénytudó az nem ott van. És hogy oda megy, akkor Jézus számára föltesz egy kérdést. És ne is menjünk még ennél tovább, mert én itt ragadtam le egyébként, amikor erre az igehirdetésre készültem. Itt ragadtam le, mert ez a törvénytudó, ez úgy ment oda kérdezni Jézushoz, hogy mi volt a motivációja. Hát ő igazából nem tudni akarta a választ. Igazából ő tudta a választ. Tudta, hiszen Jézus, hogy mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod? És akkor mondta a választ, hogy igen, így van, nagyon ügyes vagy, hát nagyon tudtad ezt ügyesen. Nem, ő azért ment oda, hogy megkísértse, azért ment oda, hogy sarokba szorítsa Jézust. Azért ment oda, hogy egy kicsit úgy kellemetlen helyzetbe hozza. Azért ment oda, hogy kicsit megkísértse őt. És aztán Jézus válaszol. És hogy ez a történet és a válasz a világ végéig fönnmarad, az azt jelenti, hogy Lukács ezt nagyon fontosnak tartott ezt a történetet. És nem csak a történetet önmagában, sokszor ilyen van az evangéliumban, hogy Jézus mond egy példázatot, és azt leírják. De itt előtte van, hogy mire válaszul mondja ezt a példázatot, előtte ott van. Lukács ezt fontosnak tartotta leírni. Kísérteni akarta őt egy törvénytudó. Ez a motivációja. Nem az őszinte érdeklődés, nem az, hogy ő valamit nagyon akar tudni, tényleg hogy van ez a dolog, hát nem tudok ettől aludni, kínoz engem. Hanem, na hát én most akkor jó, megkérdezem. Jó, hogy szokták ezt ma mondani? Nem felkérdezem, bekérdezem, kikérdezem, nem. Hát úgy jó, felkérdezem. És így válaszol rá Jézus. Lehet, hogy mi is azért nem merünk Jézustól kérdezni, mert úgy gondoljuk, hogy a kérdéseink azok egyszerűek és bugyuták. Nem lehet, hogy azért nem merjük Istennek föltenni a nagy kérdéseinket, mert attól tartunk, hogy Isten az valami olyan nagy kérdéseket vár tőlünk, ami az örök létre, a világ nagy sodrására vonatkozik, pedig nekem nagyon egyszerű kérdéseim vannak. A hitünkben vannak válságos időszakok, és akkor ilyen egyszerű kérdések jönnek, hogy Uram, te tényleg létezel? Istenem, te tényleg vezetsz engem? Mert nem úgy tűnik. Istenem, te tényleg itt állsz mellettem a fájdalmamban, a gyászban? Mert most pont nem ezt látom. Hát ezek azok a kérdések, amik a szívünkből jönnek, nem az eszünkből. A törvénytudónak az eszéből jött a kérdés. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Hát ez egy elméleti kérdés, ez egy teológiai kérdés. Ez egy olyan kérdés, amivel a tudósok foglalkoznak, amivel teológusok foglalkoznak, hogy mit jelent az, hogy örök élet, és akkor el lehet olvasni, hatalmas irodalma van ennek. Hát ez egy elméleti kérdés. Sokakban felmerül szerintem ez. Hogy azt gondoljuk, hogy mintha túl egyszerűek lennének a kérdéseink, pedig Jézustól lehet kérdezni. És ez látszódik ebben a történetben, ez egy gyönyörű vonatkozása. Tekintsünk el attól, hogy a törvénytudó ilyen ember, Jézus meg amolyan ember, meg Isten fia, meg Isten, hanem az látszik, hogy bárhogyan kérdez a törvénytudó, Jézus válaszol rá. És nem csak válaszol, hanem Jézus úgy válaszol, hogy az ennek az embernek fogadni valamit. Hogy ez az ember rá fog jönni valamire. Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Hogy tulajdonképpen mindegy az, hogy hogyan kérdezem Istent. Lehet, hogy mindegy. Mindegy az, hogy én meg akarom őt egy kicsit úgy sarokba szedni. Uram, hát ez most miért hagytad? Hogy azt várom, hogy Isten azt mondja, hogy hát bocsánat, igen, tényleg nehéz helyzetben. Most akkor majd megmutatom, hogy ott állok melletted. Mindegy, hogy így kérdezünk, vagy amúgy. A lényeg az, hogy kérdezzünk. És Isten a rossz kérdéseket, a bugyuta kérdéseket, a kicsit vádló kérdéseket is föl fogja használni. Hát testvérek, aki azt a kérdést föl tudja tenni, hogy Uram, te tényleg létezel? És kinyitja a szívét, az közel lesz az Istenhez. Az nem lesz tőle távol. Mert az ember maradt tőle távol, aki, uram, hát nem is létezel, bezárja a szívét, és na, végeztem egyházzal, végeztem a szent dolgokkal, végeztem az Istennel, kész. Nem is létezik ez egy szervezet, pénz az a lényeg, hogy pénzt szerezzenek, meg így támogatás, meg amolyan támogatás. Az egyház az nem ez. Az egyház az a kérdező embereknek a közösség, és a kérdezésnél szeretném azt mondani, hogy mindegy, hogy hogyan kérdezünk. Lehet így kérdezni, és Uram, te tényleg vagy, és ha kinyitom a szívemet, akkor Isten válaszolni fog, és fog nekem valamit mondani. A kérdésnek nem az az elsődleges szerepe, hogy én egy információhoz jussak. Megtudom, hogy hát akkor ez tényleg így van. Nem. A kérdésnek az elsődleges szerepe az, hogy én kapcsolatba kerülök a jó Istennel. Amikor én a gyülekezet, vagy egymással beszélgetünk és kérdezünk, ott is mennyi szinten játszódik a párbeszéd. Kapcsolat jön létre közöttünk, ezért szervezzük ezt a parkoló pikniket itt a mi kis aranyos parkolónkban, hogy beszélgessünk, kérdezzünk, hogy csak annyi, hogy téged hogy hívnak? Hát 5 éve járok ide a templomban, mindig elmegyünk egymás mellett, azt tudom, milyen neved, mondd már meg a neved. Ha csak ennyi, egy kérdés. És a kérdésből születik, és jön létre a kapcsolat, és tudok kapcsolódni a másik emberhez. Én azt tapasztaltam, hogy Isten előtt nem nagyon van rossz kérdés. Mert ha már kérdezünk, akkor létrejön a kapcsolat, és mindegy, hogy milyen okból és milyen motivációból, de megszületik a kapcsolat. És egy nyitva hagyott kérdés, és egy kapcsolat tulajdonképpen. Itt 2 ember között, aki az egyiknek Isten fia, ön meg a törvénytudó között jön létre egy kapcsolat. Ez a 2 valaki, Jézus és a törvénytudó nem is állhatna egymástól távolabb. Hát ez ég és föld. Hát egy 2 olyan ember, akiknek egy közös témájuk sincsen. És közöttük létrejön mégis a kapcsolat, mert az egyik megkérdezi a másikat, mert a törvénytudó kérdez. És Jézus válaszai, hát zseniális, ahogy Jézus válaszol minden példázatban, sokkal többet mond, mint az információ. Tehát jóval többről van szó, mert gondoljanak csak bele, vagy majd otthon még egyszer olvassák el ez az igét, hogy amikor Jézus válaszol, mi történik? Lelepleződik ennek az embernek a képmutatása. Hát én ezt mindezt megcsinálom. Szeretek, meg fele barátaimat is szeretem. És akkor Jézus mondja, igen, jó van, tedd ezt, akkor élni fogsz. Csináld csak ezt. Jó úton vagy. Jézus, és akkor érzi ott ez a törvénytudó magában, hogy ez nem sikerült, na, megyünk tovább. Még egyszer megpróbálok, kérdezek tőle még, de hogyan működik ez? És akkor Jézus mond egy példázatot. Miről van itt szó? Arról, hogy egy kérdés elméletinek indul, és Jézus nem elméleti választ ad rá. Jézus egészen másfelé viszi a törvénytudó figyelmét. Az örök élet kérdéséről kérdez. Hogy mit tegyek, hogy örök életem legyen? Ez egy elméleti kérdés, ahogy az előbb mondtam. Ez egy teológiai kérdés. Amivel megelégszünk mondjuk az egyetemen, vagy a teológián, vagy ha utána akarunk olvasni, hogy hát ez a teológus ezt mondja, az a teológus azt mondja, Jézus így érti, úgy érti, erre vonatkozik, arra vonatkozik. De amikor Jézus válaszol, akkor az a nagyszerű benne, hogy sohasem marad itt, az eszünknek a szintjén a kérdés, hanem mindig lehúzódik ide a szívünkre. Jézus állandóan ezt csinálja, hogy az ész kérdéseket, az eszünknek a dolgait lehozza a szívünkbe. Nem hagyja fönn, nem válaszol úgy, hogy az elmélet marad. Miért nem? Azért, mert az elmélet az tőlem távol van. Azért, mert a törvénytudó meg akar maradni a biztonságos távolságában. Igen, én ezt tudom. De amit tudok, az nem ugyanaz, mint amit hiszek. És lehet úgy is valamit tudni, hogy nem fogadom el, meg nem hiszek benne, meg nem gondolom komolyan. Azt lehet tudni. Azt lehet tudni. A tudás sok mindent elbír, mert az tőlünk kicsit lehet függetleníteni. Mi az nem az én gondolatom, csak én úgy tudom meg. De ami a szívünkben van, ott már nem tudunk semlegesek maradni, mert ami lehúzódik a szívünkre, és amit szívből gondolunk, az ha rossz, akkor zavarni fog, ha jó, akkor hálára indít engem. Tehát rögtön ilyen isteni dolgok fognak ott történni. Azt gondolom, kedves testvérek, hogy önmagában nincsen elméleti kérdés a hitünk szempontjából. Istennél nincsenek elméleti kérdések. Mindennek gyakorlati következménye van. Jézus, amikor ott választ ad, vagy valamilyen válaszra jutnak, Jézus azt mondja, akkor tegyed ezt. Nem azt mondja Jézus, hogy na hát akkor most már tudod. Hanem azt mondja, hogy tegyed ezt, csináljad. Hát ez mi más, hanem az, hogy gyakorlati szintre hozza ezt a kérdést. Amikor Jézussal találkozunk, akkor minden gyakorlattá válik. Ami elmélet, akkor ott nincsen igazi találkozás. Akkor ott azért kell imádkozni, hogy abból valahogy gyakorlat legyen. Mit jelent a feltámadás? Hát ez egy elméleti kérdés, de mögött egy csomó minden rejtőzik. Igazi kérdések. Milyen kérdések? Például az, hogy amikor ez engem érdekel, hogy milyen a feltámadás, akkor az érdekel, hogy én mit tudok tenni azért, hogy ebben részem legyen. Hogy Isten mit tesz értem. Ott van a kérdés, hogy Uram, félek a haláltól, nem akarok meghalni. Ezért érdekel engem az, hogy mi van a halálom után, mi fog velem történni, mit tesz Jézus velem, amikor már, mi lesz a testemmel, amikor már koporsóban lesz a testem. Mi lesz a lelkemmel, hol lesz, hogy fogom látni az Istent. Tehát egy elméleti kérdés mögött ott van az a rengeteg minden, ami a szívemnek a mélyén van, hogy nem akarok elmúlni, nem akarom abba hagyni, nem akarom itt hagyni ezt a világot, nem akarok elbúcsúzni a szeretteimtől. Fáj nekem erre gondolni, hogy itt kell hagynom. Fáj az, amikor házastársam, szerettem, családtagom hagyja itt ezt a világot. Hát ez rólam, a szívem legmélyéről szól ez, hogy élni akarok. És Jézusnak meg az a kérdés, hogy akkor mit teszel azért, hogy megéld az életedet? Mert leélni az életet könnyű, meg túlélni az életet könnyű, megélni az életet az a nehéz. Isten számára megélni az életet. Kedves testvéreim, Jézus úgy gondolom, hogy nekünk is válaszol. És amikor a földi dolgokra irányítja a figyelmünket, akkor nagyon is egymás felé fordítja a tekintetünket. Ebben állna az örök élet. Jézus egyértelművé teszi azt, hogy a legtávolabbi kérdésekre a válasz a legközelebbi dolgokban vannak, a legközelebbi emberekben vannak. A Jézusi úton járás nagyon is gyakorlat. Amiről persze lehet beszélni, de Jézus a végén mindig azt fogja mondani, hogy menjél és csináljad. Éld meg. Hát akkor legyél a világban valami más ember, olyan, aki normális, aki szeret, aki tud megbocsátani, aki odafordul ahhoz az emberhez, aki ott van az út szélén, aki szenved, akinek szüksége van a segítségre. Olyan nem lesz, hogy válaszra leltem, és akkor szépen leülök, hanem olyan lesz, hogy válaszra leltem, és az engem indít. Az engem tovább indít. És milyen érdekes az, hogy záró gondolatként engedjenek meg ennyit a testvérek, hogy az örök élet felé nem a pompa vezet bennünket, és nem a szépség, meg nem a gyönyörűségek, hanem pont az, hogy látom a mocskot, hogy látom a szenvedést, és valamit teszek azért, hogy az máshogy legyen. Látom a másik embernek a nyűgjét, a kínját, és valamit teszek. Egy pohár vizet adok neki. Ebben az énekben, amit az előbb énekeltem, és köszönöm Domonkosnak, hogy ezt az éneket választotta. Hát erről van szó, hogy az kezdőigében is erről volt szó, hogyha csak egy pohár vizet adok a szomjazónak, akkor ott Jézusnak a dolgait csinálom. Akkor ott jó dolgot csinálom. Testvérek, adja Isten, hogy meglássuk a segítségre szoruló embertársainkban azt a keveset, amit tudunk tenni. Nem kell mindenkinek házat biztosítani, meg nem kell mindenkinek lakást szerezni. Persze, ha tudunk, akkor nyilván tegyük meg. De ha tudunk rajta segíteni bármiben, akkor ott nagyon Jézusi dolgok történnek. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy tanítványaidként téged hallgathatunk, és tőled kérdezhetünk. Istenünk, olyan sokszor a mi kérdéseink is ilyen elméletiek, ilyen magas dolgokról szólnak, pedig rámutatsz arra, hogy a megoldás és a válaszok azok mindig mellettünk vannak, a másik emberben, a másik ember szenvedésében, megsegítésében. Istenünk, segíts meglátni azt, hogy kinek és hogyan tudunk segíteni, akár kis dolgokkal, akár nagyobb dolgokban is. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen. A 447-es éneket énekeljük, és most kivételesen az egész éneket énekeljük végig.